Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perc van egészen pontosan, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban itt van természetesen Kántor Endre is, velem szemben ücsörög, már
most
előkészítette a szendvicsét, és két különböző butélia is van.
Igen. Van
mi a funkciója?
Elmondom, az egyik a termoszban van a finom Earl Grey Breakfast Team.
Igen.
Kicsit tejjel, úgy, ahogy annak lehet. A másodikban pedig...
Filteres?
Ez filteres, igen, sajnos, mert nem sikerül olyan korán reggel frankon összeállítani a dolgokat, de mindegy. Ráadásul a igazi angol teákat, amit szállítanak nekem, külhonban dolgozó rokonaim, barátaim, azokat a kislányom lenyúlta, mert ő nagyon szereti. Tehát nekem csak a filteres jut. És itt van például egy sima csapvíz, mely kiváló minőségnek örvend, még szerencsére ez 0,7 tized liter, és ezeket el fogom fogyasztani. Neked mi van előtted, András? Semmi?
Én előttem a szerkesztőségi közös használati bögrémből, amely minden esetben szájsebeket okoz, hiába mosogatom el. Hát mert sokan használják.
Most miért nem a saját felújítás, használod?
Mert nekem nincs saját.
Mindenkinek van. A Czoller Andi ajándéka volt. Kitüntette el.
Nem tudom. Nincs. Biztos erekje vadászok.
Micsoda, akkor hazavitted biztos. Hazavitted, eltetted, és azon én itt bent tartom az enyémet, mert így a legjobb.
Na mindegy. A lényeg, hogy a közös használatos reklám szerkesztőségi bögrébe egy pohár hideg víz.
Egy pohár
hiszen
hideg
ez
víz.
Spárta.
Igen. És ez nagyon jellemző rád.
Nem a jóléti nyugat-európai társadalmak. Egyébként, hogy telt a hétvége, Endre?
Nagyon jól telt a hétvége, köszönöm szépen.
Hiszen találtál egy svájci bicskát, bravo.
Igen.
Pénzt dobtál oda, ahonnan azt felvetted?
Nem.
Baj?
Nem.
Mert kellene.
Azt nem, az csak akkor ne, van, hogy
elvágja a szerencsét.
Azt csak akkor,
azt tudom, de én biztos, nem. Ami biztos, mindig dobálok.
Én nagyon sok mindent szoktam találni, mert odafigyelek. De a
én is.
Fontos dolgokat, azokat meghirdetem, hogy a gazdája jelentkezzen.
Képzeld érte. El,
például
hogy...
ilyen volt egy szemüveg.
És jelentkezett? Vagy azóta azt használom?
Nem használom, nem tudom, hogy miért nem jelentkezett az illető, de a legdurvább dolog, amit találtak valaha ever, az körülbelül egy napi humorforrás volt minimum, tehát de aznap bármikor, amikor eszembe jutott, az kérlek szépen ez a Palóznaki Jazz Fesztiválon volt, az egy felső fogsor volt, tehát ugye...
Ne! Ilyen sztorikat hallottam...
Tárgyak!
De ez most komoly.
Igen, az nagyon jó. Azt el tudod képzelni, hogy az illető...
De nem tűnt fel.
Hát ez a kérdés, ez örökre megmarad, hogy mi történt akkor, amikor az ember észrevette, hogy hiányzik.
Hazament, hol jártál te szerencsétlen? Hát nincs meg a felső fogsorod. Na mindegy.
Istenem.
Na, drága barátaim, magyarok, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, 6 óra 33 perckor, és 2025. január 27-e van. 6 óra 33, azt már mondtam. Van SMS, WhatsApp és Viber számunk, és 0630-as 698-098-0. Erdőt jártam a hétvégén, akkora tömeg volt, hogy ilyen. És zordon-bordon arckifejezéssel nyomultam, hogy minél messzebb kerüljek az emberektől, és egy hallgató ránk köszönt.
Na, jó, tessék, látod? Megismert közös
nem,
fotó, selfie.
Át voltam szellemülve, és na, átgázoltam mindenen.
Igen.
A babona az ateisták vallása, mondja valaki, így van.
Ja, jöttek üzenetek a törzs hallgatóktól. Azt mondja, hogy például itt van Gézu, neki egy életképe van itt ma reggel, azt mondja, hogy tegnap este egy külvárosi hipermarketben azt kérdezte tőlem egy amolyan piacozósnak kinéző tag, erre majd térjünk ki később, mondja, nem tudja véletlenül, merre van itt a közelben numizmatika? Nagyon jó. Nagyon jó és váratlan kérdés. Kérdezem, hogy a piacozósnak kinézőt, azt miből állapítottam a Gézu, vajon csemege bajuszt viselte az úriember? Vajon piacos mercivel érkezett-e? Tehát, hogy mik az ismérvei? Mi a sztereotípia, ami alapján ez így történt? Úgyhogy rendben.
Oké, lehet csatlakozni az előttetek szólóhoz, de csak az után, hogy megköszöntitek Angelika nevű ismerőseiteket, hiszen nevük napja vagyon ma, illetve a születésnaposokat is köszöntsük meg, mert nekik mindenképpen fontos ez a nap. De mielőtt ilyen nagyon ünnepélyesben beváltanánk, azért álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el, főleg a világ eseményeinek tükrében, hogy ma van a holokauszt emléknap Európában.
Igen.
Mert hogy a szovjet vörös hadsereg 1945. január 27-én szabadította fel az Auschwitz és a Birkenau koncentrációs táborokat.
Most volt egy egészen elképesztő felmérést. A felmérés a holokauszt awarenessről. Ez az első volt, amit 8 országban végeztek, és csináltak egy ilyen Holocaust Knowledge and Awareness Indexet, ami hát egészen döbbenetes hiányosságokat mutat. Azt ugye azt firtatták, hogy ezekben az országokban, hogy tudják-e az emberek, hogy a második világháború, tehát a holokauszt alatt 6 millió zsidót deportáltak, vittek el, öltek meg, és mi ezzel kapcsolatban a tudás? Ezt az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Magyarországon és a Romániában végeztek, és a legmagasabb az Egyesült Államokban volt azoknak a száma, akik azt mondták, hogy 76% azt mondta, hogy a holokauszt ma is megtörténhet. Egyébként pedig döbbenetes, mint mondtam még egyszer, hogy az emberek a megkérdezettek, és elég komoly felmérés volt, hány százaléka nem tudta ezt a tényt. Úgyhogy érdemes megnézni, rákeresni erre a tanulmányra. Több döbbenetes dolog van benne.
No, hát akkor megemlékeztünk erről a szomorú évfordulóról, és ennek kapcsán egy szomorú felmérésről is. Nézzük a születésnaposokat, hát Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző, karmester, 1756. január 20, majdnem június mondtam, esküszöm be, anyám, június mondtam. Hát meg vagyok én őrülve. Tehát
nem, már várod nagyon.
Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző, karmester, 1756. január 27-én született. Aztán Asner Lipót, magyar üzletember, 1872-ben született ezen a napon. És itt van Bardóczi Gyula, magyar zenész, a The Boys, a Gemini, a Kati és a Kerekperec, a Neauton Family és az Old Boys dobosa.
Na tessék.
A születésnapját. Uh-huh. Képzeld el.
Tőle választottál zenét?
Nem.
Oh.
Én
Lewis Carroll angol írót,
jaj,
ne felejtsük el, a egyik legzseniálisabb.
De
ő
matematikus is volt, meg
bizony, pont ez a lényeg.
Kicsi polihisztor, igen.
Logikai játékokról is írt két könyvet, ezek egyébként a logikai játékok és az érdekességek megjelennek az Alice csodaországban, és az Alice tükörországban is. De például ott vannak a versek, például a gruffacsor, vagy a snarkvadászat, úgyhogy érdemes ezeket olvasgatni, Szilvia és Bruno meseregény. Úgyhogy ez a verses mese egyébként a snarkvadászat.
Aztán Mikhail Barisnyikov is ma ünnepli a születésnapját, orosz származású amerikai balettáncosról van szó, aki nem tudná.
Micsoda?
1948-ban született.
Honnan ástad őt elő?
Hát nálunk
mit tudsz Mikhail Barisnyikovról?
Drága nagyanyám sokat emlegette.
Tényleg?
Igen.
Na, de nagyon klassz.
Igen.
Vörös István, magyar zenész, a Prognózis együttes énekese, annak idején gyakorlatilag állandó fellépő volt a Vörös István és a Prognózis az összes buliba, amit a Goldman téren, a kollégiumban lehetett abszolválni. Én annyira nem szerettem azt, hogy ő folyamatosan van, és amikor megszólalt a Nehéz idő, vagy Kemény idő, Kutyavilág című dal, akkor mindig elhagytuk a helyszínt. De hát ez van.
De tell me why?
Hát mert nem volt az én stílusom, ez ja. Tudod, paradicsomos káposzta. Úgyhogy ez van.
Pap Vera Kossuth Díjas magyar színművésznőre emlékezzünk, 1956-ban született. Január 27-én, és egy másik színésznőre is
Bridget Fonda.
Feltekinthetünk Bridget Fondára.
Így van.
El van tűnve, nem?
Már mostanában ő nem, igen, ő abszolút visszavonult.
Ja, na, és elhunytak már, hogy azért...
Pedig
mert,
a
hogy...
Jackie Brownban milyen jó volt.
Igen. Mert hogy kerek évfordulójuk vannak, van néhány nagyon fontos személyiségnek. 1860-ban ezen a napon hunyt egy Bólyai János, magyar matematikus. Annyira mérföldkő az ő munkásság, hogy nem is értem. Szerb Antal,
hát
magyar író,
is.
Irodalomtörténész, dettó.
Az övé is.
Képzeld el, hogy a 80-as évek végén Szerb Antalból tanultunk irodalmat. Hát, és ezt akkor nem is értettem, hogy ez miért kell sutyorogva, és hogy nem bevallani senkinek az iskolába, és zseniális. Otthon se feltétlenül. De hát aztán, akinek nincs meg a magyar irodalom története, meg a világ irodalom története, egészen új, egészen olvasmányos formában, ideje akkor most Szerb Antalt olvasni. Vagy újra. Jut eszembe, el is fogom olvasni.
Illetve megint. Olvasd el a Pendragon legendát például.
Jó.
Az,
mert
nagyon
az
jó.
Is jó.
Az tökéletes.
Az furcsa módon kimaradt. Na mindegy. G.D. Salinger, amerikai regényíróra, és emlékezzünk, 2010-ben
nagyon
elcsitult
fontos.
Már a vita, hogy zaphegyező, hát, vagy
nézd, de a helyzet
fogó
az,
a zabban,
hogy ugye a
Gyepes
Judit fordításában jelent meg vált ismerté Magyarországon a zaphegyező, és utána 2015-ben újra fordította Barna Imre, a mai magyar nyelvhez igazítva, Rozsban a fogó címmel, és az a helyzet, hogy a Gyepes Juditnak a könyve az nagyon jó könyv, de egy új mű született. Tehát erről teljes, szerintem ez megegyezhet benne nyugodtan a szakma, hogy az aphegyező az nagyon klassz, tényleg egy generációnak, vagy lehet, hogy többnek is jelent sok minden, de egy teljesen új könyv született, tehát annyira szabadon kezelte, hogy a Rozsban a fogó azért az inkább visszaadja, amit J.D. Salinger írt, úgyhogy hát, de többet lehet még tőle mondani,
én
magasabbra a tetőtárcsok.
Én most azért nem vettem meg a Bűn és bűnhődést, mert azt olvastam.
Friend is Zui, mennyire jó könyv, így van.
De most nem a Salingerre, csak hogy ennek ilyen divatja van, mert hogy felhívták a figyelmet a legújabbi kiadáson, hogy a magyar fordító modernizálta a Bűn és bűnhődést is egy kicsit, tehát
hát,
hogy befogadhatóbb legyen, és én emiatt nem mertem megvenni, bevallom őszintén,
figyelj,
mert mi van, ha nem?
Érted? Ez nem úgy van, tehát az nagyon fontos, hogy nagyon sokszor mondjuk félrefordítanak valamit, nem jól értelmeznek valamit, és utána a dolga az a műfordítóknak, hogy ezeket egy kicsit így kiküszöböljék. Például egy nagyon jó példa Shakespeare fordításból, amikor a to a nunnery kifejezést ugye úgy fordították, hogy hát apáca zárdába vele, ami persze úgy lenne, csak hogy Shakespeare nem apáca zárdára gondolt, hanem bordélyházra. Tehát ez később ugye talán a Nádasdy Ádám fordította újra, és kicsit kijavította ezt, mert azért nem ugyanazt jelenti a kettő, úgyhogy arany eredeti fordítása az nem felelt meg a valóságnak, ezeket el kell.
Mhm. Jó, most megint elgondolkodtattál. Na, de amíg gondolkozom, zenéljünk egyet. Szóljon el muzsika mindenkinek, aki szereti.
Van még egy születésnaposunk.
Ki?
Képzeld el, nagyon van. Fontos születésnap egy kis hölgy életében, amikor 14 éves lesz. Úgyhogy a kislányom Liza, nagyon boldog
Lizuka,
születésnapot.
Hogy megnőnek ezek
bizony,
a gyerekek?
Ugye? Ugye?
Hát még emlékszem, amikor milyen... hát az... Ő nem is emlékszik Bandi bácsira.
Ő nem.
Ebben ezekre. Biztos
vagyok. Nagyon-nagyon hát boldog
nagyon
szülinapot.
Nagyon fontos ez a igen. mostani nap, úgyhogy Lizukának elsősorban...
Most már ugye felvételi igen. után...
Túl, most túl, már... Most mint Lizuka, ne hallgass édesapára, most fél év szabadság. A nyolcadikban, a második fél évben nem számít.
Te ő is ezt mondta. Na. Hogy
ne, ne. Hát én a gyerekek nagy barátja vagyok, Endre, igen, nem tudtam.
András bácsi, a gyerekek nagy barátja. Így
na,
van.
Isten éltesse, Lizuka.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
És persze természetesen Angelikának is boldog név és születésnapot, hiszen kedves hallgatónk jelezte. Különben pedig még egy pár gyors üzenetet, ami még hozzátartozik, azt mondja, hogy ha, jó, ezt majd később. Az agglomerációban ködös, jó reggelt kartársak, hétfő erős forgalom, szokásos relációban ma 25 perc D kartás írta. Igen, sok helyen ködfoltok vannak. Hála a jó Istennek, ma nem találkoztam ködlámpát abuzálókkal, hanem szépen rendezett sorban. Persze az M7-es M0-ás felhajtójánál baleset volt, úgyhogy ez egy eléggé izgalmas szituáció. Remélem, hogy azt már megoldották. Én úgy láttam, hogy ott vagy fél pálya zárva van, vagy pedig teljes útzár volt, de ez korán reggel volt, azt szerintem azóta sikerült feloldani. Üzenjetek nekünk, hogyha tudtok valamit.
Drága kollégák, akkor jó, hogy jönnek. Mi az a szintetikus kockázatátruházási megállapodás? Teszem fel a lapszemle keretei között a kérdést. Angol rövidítéssel SRT-k, olyan pénzügyi instrumentumok, melyek segítségével a bankok hitelportfólió kockázatának egy részét átruházhatják a piaci befektetőkre. A szigorodó tőke követelmények miatt a bankoknak több tőkét kell tartaniuk eszközeik mögött, az SRT-k viszont lehetővé teszik számukra a kockázatok mérséklését, tőke felszabadítását, így utóbbit más üzleti területekre csoportosíthatják át. Nem minden alap nélkül emlékezteti ezt az embert a 2008-as subprime válságra, írja Palkó Pisti kollega a portfólión figyelmeztetésül. A Nemzetközi Valuta Alap jelentése, majd a Financial Times cikke is foglalkozik azzal nemrég, hogy milyen pénzügyi stabilitási kockázatokat generálhat ez a megoldás. Részletek a portfólió hasábjain olvashatóan.
Igen, tovább gyorsult a lakásárak növekedése, írta meg a Magyar Nemzeti Bank, és ugye 3,5%-kal felfelé módosította a legutóbbi 2024 második negyedéves lakásárindexét, miközben kiadta a harmadik negyedévre vonatkozó számait is, ez alapján minden település típusban gyorsult a lakásárak éves növekedési üteme, tehát ez az MNB jelentése.
Nagyon-nagyon vigyázzunk arra, hogy február 1-től már kizárólag a 2025-re érvényes matricákkal lehet közlekedni hazánk gyorsforgalmi útjain. Több sajtótermék is felhívja erre a figyelmet. Január 31-én 3,5 millió éves országos és éves vármegyei autópálya matrica jár le, miközben természetesen emelkedtek az árak, és ezzel párhuzamosan a büntetések is. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk erre a dátumra, aki nem vett meg.
Nagyon jó hírek. Kérlek szépen tegnap este, vagy nem, az még múlt héten valamikor jelent meg. Azt nem tudom, láttad, de hogy Donald Trumpnak record-breaking kabinetje van. Annyiba kerül a kabinet, mint Magyarország és Görögország. Cakli-pakli. Körülbelül ugye a görög GDP és a magyar GDP összege az a pénz, amit azok a férfiak és nők érnek, akik bekerültek miniszteri pozícióba.
Drága barátaim, jelentősen emelkedett a mozi jegyek ára, figyelmeztet az Index, az átlagos jegyár 3000 forint körül van, de a filmszínházakban még így sem történt akkor áremelkedés 2019-es képest, mint például az állatkertekben. A szakemberek szerint 2025 már jobb év lesz a nézőszámokat illetően, mint tavaly egyébként. Egy mozi egyébként kétszer annyiba kerül, mint 2000 2019-ben, írja tehát az Index.
Én most ennyit találtam, szerintem a tőzsdére
térjünk át. Valami lazát, nem?
Tudok lazát, megkérdezi itt a hallgató, hogy ki énekli a betétdalt a Jackie Brownban. Hát az a Bobby Womack, az a híres szám, szerintem, amire gondolhat a Across 110th Street, Bobby Womack.
Uh-huh. Oké, okay. Na hát akkor menjünk akkor a tőzsde hírekre, közkívánatra.
Hol zárt, hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, a Budapest értéktőzsde 1% körüli plusz hozott össze a hét utolsó kereskedési napján, és 85.171 pontról kezd. Ma csak a Richter esett a vezető papírok közül 1%-kal, 10.400 forintig, a másik három blue chip menetelt fölfelé. Például itt az OTP majdnem 2%-kal erősödve 23.900 forintig ment fel. 1,5%-os plusz került a Magyar Telekom tikkerje mellé, kerek 1.400 forinton zárt. A MOL 0,3%-ot erősödgetve 2.880 forinton fejezte be a kereskedést, és kérem szépen, a Telekomot forgalomban lehajrázta a Forágyi és az Opus is. A Forágyi megint erősödött majdnem 2%-ot, az Opus meg majdnem 2,5%-et. A Forágyi 1376 forintot, az Opus 543 forintot ér. És akkor nézzünk a deviza piacra. Az euró a forinttal szemben 408 forint 30 fillér környékén van, a dollárra szemben pedig 390 forint 40 fillér környékén.
Hát Amerikában elfogyott a lendület a hét végére, és azt lehet mondani, hogy hát nem túlzás, hogy Donald Trump mozgatta a héten a tőzsdéket. Volt itt minden. Beszélt ugye vártnál lazább kereskedelem politikáról, AI beruházásokról, alacsonyabb kamatok, olcsóbb olaj, tehát a világgazdasági fórum során is mondogatott ilyeneket. Tehát volt, amikor nagyon jót reagáltak a tőzsdék erre, S&P is történelmi csúcson zárt, de a végére elfogyott a lendület, úgyhogy azt lehet mondani, hogy kezdeti lelkesedés volt, aztán utána szépen oldalazás követte, majd lefordultak az indexek, de nézzük azt, hogy milyen papírok szerepeltek jól s rosszul, mivel kereskednek a legtöbbet. Rigetti a második a sorban.
Mi van azzal? Miért csinálják ezt?
Hát azért, mert most egy abszolút divatos a Rigetti. Az Nvidia-val együtt ugye most már elég régóta ott van az első háromban. Az Nvidia egyébként 3%-os minusszal zárt, volumenben, darabszámban a legtöbbet kereskedett papír volt, a Rigetti a második, ott 2%-os minusz lett a vége, de az Intel is ott volt az elején 3,5%-os minusszal, szintén ekkora minusszal a SoundHound, azért visszafordulásokat lehetett itt látni. A Tesla is esett 1,5%-ot, pedig bejelentették a Model Y-ról, hogy ez most valami diszkonttal megy majd az USA-ban. Az Apple is eléggé lecsúszott, sőt, igazából elég nagyot esett, és sokan figyelmeztettek, hogy na most kell figyelni, mert hogy a többi tech óriással ellentétesen mozgott és zuhant, és a csúcs óta látott 15%-os esést követően egy nagyon fontos szintre érkezett az Apple, lehet, hogy innen elindul majd vissza, úgyhogy erre hívták fel a figyelmet.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
No, a hallgató felhívja a figyelmet egy jelenségre, miszerint úgy tűnik néha, hogy honfitársaink zombivá változnak.
Ja, ja, ja,
az utcán
tényleg.
Jönnek szembe, nem az nézel rá, de az bárhol. Áruházban, stb. Nézel rá, látod, hogy rád néz, és simán neked mennek az emberek.
Itt van, és Gabesz írta. Gabesz, együtt igen. Érzek Macival, rengetegen voltak tegnap a szabadban, csodás idő volt, és kerülgetni kellett a sok zombit. Kikapcsolódásnál, sétánál jobb oldalt, és sokan így is teszik, de vannak, akik olyanok, akik passzióból a mi oldalunkon jönnek szembe. Én ilyenkor már nem térek ki. Mi a véleményetek erről?
Én hangokat adok ki, általános derültség közepette, tehát van a kortól, nemtől függően, van, amikor ilyen ilyet, hogy térjen ki.
Hello.
Van, amikor ez a meg ilyeneket, hogy még megijedjen, meg gyerekeknek például ez a ettől, meg... Tehát, hogy így változóan.
Szerintem ez egy sokkal mélyebb társadalmi jelenség, mert
okát
hogy...
egyébként nem sejtem, de, mert hogy így sejtem. Egymásra néztek, és simán neked jön.
Tehát, a következő hogy... van, mindenek fölött az ő célja. Az a fontos, minden más nem fontos. Tehát az előzékenység, az odafigyelés, a másik ember figyelembevétele, ez így eltűnik a társadalomból. Nézd meg az Andit. Ő rajta pontosan ez lát.
Teljesen
eltűnt.
Hello. A társadalomból eltűnt.
Andi.
Antiszociális vagyok.
Antiszociális vagy.
Antiszociális. Szóviccér ütök.
Utas és Holdvilág is fantasztikus a jó Szerbantal könyv. Igen, köszönjük szépen, és Redus írja, hogy a Pendragon az zseniális, elképesztő széles látókörről, háttértudásról tesz tanúságot. 90 évvel ezelőtt az egy elképesztő krimibe csomagolva. Teljesen igaz, és mint mondtam, Umberto Eco is elégedetten csettingetne, ha olvasta volna. Nem tudom, hogy olvasta a Pendragon legendát, vagy egyébként valószínűleg igen, őt ismerve.
No, akkor jöjjenek a hírek antiszociális módra, hallgatsuk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 percen 2025. január 27-ét írjuk, ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mijálovics Andrással.
0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp, Viber számunk is ez. Közlekedés? Minden oké, gyerekek? Nem nagyon jönnek információk
tűnik,
az ellenkezőjéről.
Igen, köszönjük szépen.
Úgyhogy megelőlegeztük ezt a dolgot. Valaki megpróbálja lépre csalni Endrét.
Nem
elhagyott
fog
svájci
sikerülni.
Bicska ügyében.
Nem fog sikerülni.
Igen. No, akkor menjünk is tovább, mert sok dolgunk van. Ma is, mint mindig.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na mi az első?
Hát az első kérlek szépen mindenképpen az, hogy a kormány jó indulatától függ, hogy lejuthatnak-e a metróba a kerekesszékkel, babakocsival a közlekedők. Az M2-es metróról van szó természetesen. A főváros vezetése régi adósságát szeretné törleszteni, mert akadálymentesíteni a 2-es metró állomásainak többségét. Ez azonban külső forrásra lenne szükség. Ezt viszont a kormánynak kell engedélyezni. Budapest a visszatartott szolidaritási hozzájárulásának milliárdos összegére vár, de több mint valószínű, hogy hitel kérelmére egy jóváhagyó kormányzati pecsétet sem fog kapni, sajtóhírek szerint legalábbis ez az ábra jelen pillanatban. Hát reméljük, hogy mégiscsak lesz ebből valami.
De figyelj, tehát ez is az, hogy megy a folyamatos csatározás, obstruálás, stb. Ahelyett, hogy együtt, közösen mennénk előre, mert akkor jó, ha közös a cél, ugye? Na mindegy. Fontos levelet küld a MOHU még 31-éig, ez elég fontos. Talán a hírekben is szerepelt Anditól, félfüllel, mint hogyha hallottam volna. Úgyhogy az a lényeg, hogy ezt így nem kéne elveszíteni, mert új címkék forradalmasítják a budapesti hulladékkezelést. Ezek az új címkék segítenek a fővárosi lakosoknak a hulladék szelektív gyűjtésében, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a folyamatot. Tehát ugye a hulladékgyűjtő edényeken új címkékkel találkozhatnak Budapest lakosai, és ez a rendszer azt mutatja meg, vagy abban segít, hogy pontosan melyik típusú hulladékot melyik kukába kell helyezni. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni.
Közelharcot vívok lakótársakkal, akik a teljes doboz nem oda, pedig igen. mondtam már nekik, igen. de akkor mégis oda, minden zizegős műanyagot megint csak oda, pedig azt is mondtam, hogy ne oda. Ha megtelik a kommunális, akkor belerakják a kommunális hulladékot a szelektívbe, úgyhogy
A pesti alsó rakpart északról elesett, csak lépésben a Lánchídig, írja nekünk Rob. Köszönjük szépen ezt az információt is. Mi jön még? Folytatódik a következő. Dubaj.
Igen, mondtad ez az obstrukciót, igen. vita, húzavona, hát ebből is ez ugye, látszik. A főpolgármester posztolt Facebook oldalán. Arról írt, hogy szerinte a tények alapján egyszerű a helyzet, a fővárosnak elővásárlási joga van, élni is fog vele, és akkor Budapestet és a budapesteket szolgáló fejlesztés fog megvalósulni Rákos rendezőn, úgyhogy megint megy ez hát a húzavona, és akkor majd sztori. Kiderül, hogy szerdán a közgyűlés ezt elfogadja-e.
Igen.
Úgyhogy... A részletekkel nem mutatnám a nagy érdeműt, ez a biztos, hogy ugye jön a sejk, megmondta, hogy melyik befektető mit építsen, az állam eladta, és most a főváros elővásárolná a területet. Aztán...
A Vitézi Dávid is előállt egy új javaslattal. Javaslatot tett a fővárosi közgyűlésnek, hogy indítsanak egy non-stop közterületi hiba bejelentő rendszert. A Podmanicki mozgalom vezetője szerint itt az idő, hogy Budapest nagyot lépjen a korszerű, átlátható, kényelmes, ügyfélbarát város működés felé. A járókelő civil kezdeményezésként rengeteget tett azért, hogy egyszerűbbé tegye a városlakók életét, de itt az ideje, hogy ez közszolgáltatásként legyen megszervezve, a civilek tapasztalataira építve, mondta, illetve jelezte Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid. Ez egy érdekes pont. És nagyon jó, hogy ki is emelte a járókelő civil egyesületet. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ezt átültetni egy központi rendszerre.
Kérlek szépen...
Vagy át lehet-e?
Ugye korábban nagy sajtó nyilvánosságot kapott, hogy Pilis település ivóvizében férgek jelentek meg. Mindenki nyugodjon meg, a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egyrészt hangsúlyozta, hogy a nematodák, vagyis fonálférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget, de azért hát... Nyilván, hogyha az ember tudja, hogy fonálférges a víz, akkor nem szívesen fogyasztja. Végül korlátozást is rendeltek el január 21-én, mert nem volt megfelelő minőség az ivó víz, és kötelezték a vízszolgáltatót a rendszer átmosására, fertőtlenítésére, illetve palackos vízzel látták el a lakosságot. Aztán... Most úgy van, hogy megszüntették a tilalomat, mert a kormányhivatal és a szolgáltató is megállapították, hogy a tartósan fogyasztható minőségű az ivóvíz, de ettől még a szolgáltatónak folyamatosan mintavételezni és tájékoztatni kell a hatóságot, úgyhogy... A Monor és Monori erdő települések esetében is több ellenőrzést folytattak, azoknak a településeknek az ivóvize is fogyasztható, hívta fel a figyelmet a hatóság.
Én kifogytam most a budapesti hírekből.
Hát akkor menjünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mi ez a 18 millió forintos igen. alanyi adómentességi határ.
Mert hogy most már tuti, a magyar közlönyben megjelent, a hallgatók meg kíváncsiak voltak rá, úgyhogy ez szerkeszti a hallgató rovatunk keretében, utána fogunk járni ennek a kérdésnek. Fischer Ádám, a Niveus együttműködő jogi partnere vállalt ezt a szép feladatot, hogy elmagyarázza a dolgokat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is alanyi adómentesség az kinek jár, kivehet igénybe, hát ha valaki nem tudná.
Alanyi adómentességet bárki igénybe vehet, akinek egyébként áfát kellene fizetni, tehát olyan tevékenységet végez, ami áfa köteles, és az árbevétele most már szombat éjszaka óta 18 millió forintnál kevesebb nettó árbevételről van szó.
Ez akkor alapvetően egy jó hír, nem?
Azok, az érintetteknek mindenképpen. Azoknak jó hír, akiknek tavaly vagy idén várhatóan 12 millió forintnál több, de 18 millió forintnál kevesebb az árbevételük, és jellemzően olyanoknak számláznak, akik nem tudják levonni az áfát, még ennyit hozzátennék, mert akik egyébként cégeknek számláznak, azoknál nincs akkora jelentősége.
Oké, mit jelent ez a bejelentés? Ugye Nagy Márton elmondta, hogy visszamenőlegesen 2025. január 1-től emeli meg az alanyi áfamentesség értékhatárát, ugye 12 millió forint volt, most 18 millió forintra. De mit jelent az a visszamenőleges?
Ez egy érdekes helyzetet jelent leginkább. Az áfa alanyi mentességnek az értékhatárát már korábban is többször emelték. Ez ameddig én emlékszem 6 millió volt, biztos igen, volt kevesebb is. Egyszer 8-ra emelték, utána egy néhány évvel ezelőtt 12-re. Ez ugye általában úgy nézett ki, hogy a novemberi adócsomagban elfogadták, és január 1-től emelkedett a határ. Most egy új kísérletnek vagyunk a tanúi.
Önmagában de, azzal... Bocsánat,
mit jelent ez a kísérlet? Tehát, hogy a 2024-es évre visszamenőleges ez? Tehát,
nem, 25 január 1-től.
Ja, értem,
tehát január a kísérlet tárgya.
Ja, értem, de hát hogy van, aki már a 18, ugye a 12 milliót átlépi január 26-án, 27-én?
Itt két csapat érintett a dologban. Van olyan, akinek mondjuk tavaly 11,5 millió forint volt az árbevétele, de hát nyilván növekszik, infláció, áremelkedés, akármi, és idén már 14 millió lett volna. Ő neki igazán őt nem fogja ez az egész visszamenőlegesség érinteni, mert hogy úgy szól a szabály, hogy akkortól kell áfásan az első olyan számlát kell áfásan számlázni, amivel átléptük az értékhatárt. Uh-huh. Tehát aki 11 millió 800 ezernél kiállított egy 400 ezeres számlát, azzal azt már áfásan kellett kiszámlázza, uh-huh, és onnantól kezdve legalább két évig áfásan fog működni, nem térhet vissza az alanyi mentességbe,
ja, igen,
akkor sem, ha visszaesett az árbevétele. Annak, aki mondjuk tavaly átlépte, vagy most már évek óta 15 millió forint az árbevétele, és januárban számlázott, akkor januárban áfásan számlázott, értelmezően az eddigi szabályok alapján, de most február 28-ig dönthet úgy, hogyha nem volt 18 milliós árbevétele, és nem is tervez idén annyit, akkor visszamenőleg január 1-től mégis áfamentes, és akkor jönnek a ennek a következményeivel.
Ja, oké, okay, így már egyértelmű.
Maga a visszamenőlegesség az ördögtől való adószabályokat illetően, hiszen az azért okozhat némi bizonytalanságot. Most ugye persze az adóalanyok javára van visszamenőleges jogalkotás, de ez nem tudom, én nem értek nagyon az adójoghoz, de ez ilyen kicsit furcsa íze van ennek, hogy visszamenőleg adunk adókedvezményt.
A visszamenőleg adunk adókedvezményt, az nem ördögtől való, nem is példanélküli, és egyébként több oka is szokott lenni. Az egyik ilyen tipikus eset volt, amikor a reklámadót utólag eltörölték. Uh-huh. Az a nagy különbség ehhez képest, hogy ott az volt, hogy volt egy adó, amit befizettek cégek, majd azt mondták, hogy mégse kell befizetni. Nem emlékszem, mert egy jó pár éve volt ez a helyzet, és egyszerűen visszaadták nekik. Nagyon sokszor hallunk olyat, hogy az Európai Unió bírósága, vagy akár most az Alkotmánybíróságét nem tudja, de régebben volt olyan, hogy vizsgált adótörvényeket, és eltöröltek utólag egy adót erre hivatkozva, és visszafizették. Regisztrációs adó volt szerintem az első ilyen nagy hírértékű, és ezt visszafizették itt. Annyi a nehézsége ennek, tehát egyébként ennek van helye, működik is, elő is fordult. Itt a problémát az okozza, hogy amikor van egy vállalkozó, aki kiállított mondjuk január 15-én egy számlát, és abban volt áfa, akkor azt nagyon sok esetben azt az áfát az ő megrendelője levonta, és elvileg tehát az áfának van egy komplex rendszere, ami kezeli azokat a helyzeteket, amikor utólag mégis kevesebb áfát kell fizetni, ugye most ebben az esetben neki majd nullát kell fizetni, de ennek van egy olyan rendszere, hogy ehhez a számlákat meg a nyugtákat korrigálni kell, és ha mondjuk neki volt egy vevője, akkor neki szólni kell, hogy mégse vonhatod le ennek a számlának az áfa tartalmát, el kell küldeni az új számlát, tehát itt azért van egy adminisztratív nehézség ennek az egésznek. Tehát ez nem arról szól, hogy az állam egész egyszerűen visszautalja a korábban bevallott adót.
Mi a teendő? Van-e bárkinek bármiféle teendője?
Annak van teendője, aki eddig nem alanyimentes volt valamilyen okból, de a 18 milliós értékhatárnak megfelel, és szeretne alanyimentességet választani. Tehát annak, aki eddig is alanyimentes volt, annak nincs teendője. Annak, akinek több mint 18 millió forint volt a bevétele, szintén nincs teendője. A kettő közöttiek azok dönthetnek úgy, hogy február 28-ig bejelentkeznek az alanyi adómentesség alá. Ennek van egy sima általános változás bejegyzési nyomtatvány, ami minden ilyen változás bejelentést meg kell tenni, és azt be lehet adni a naphoz most.
Sokan sejtik,
aki így dönt, annak meg sztornózgatni kell valószínűleg a számláit, nyugtáit, és újra kiállítani őket áfamentesen, illetve adott esetben elszámolni a vevőivel, ha kell.
Nagyon sok helyről hallani, hogy ez a taxisoknak lett kitalálva. Ez ilyen ennyire leegyszerűsíthető?
Ennyire nem. Ez mindenkinek jó, aki főleg magán személy ügyfeleknek szolgáltat. Azért ez, amikor a kata határ emelése volt, ez közel sem csak a taxisok lobbizták, hogy ez igazítsák hozzá a kata értékhatárához az alanyi áfamentességet, mert csak azért is logikus, mert egyébként a 12 millióra emelés is amiatt volt, hogy összhangban legyen a kata határokkal. Tehát nyilván.
Bocsánat, pont erről kérdezett egy kedves hallgató, hogy aki 2023-ban túllépte az akkori 12 milliós keretet, mikor térhet vissza a katába, és mik a feltételei?
Az egy nagyon más történet, hogy a katának az értékhatár az nem egy olyan szigorú értékhatár, mint az áfa. Ugye a katánál, ha valaki átlépi az értékhatárt, akkor nem veszíti el a kata alanyiságát, hanem külön adót kell fizetni az értékhatár fölötti részre. Tehát ott az áfában, aki átlépi a határt, az elveszíti a mentességet, és nem mehet vissza. Aki a katában lépi át a határt, az jövőre is katás lesz, és ha jövőre nem lépi át, akkor ott nem kell külön adót fizetni abban az évben. De a katánál más megszüntetési okok vannak, és lehet, hogy ugye ami bekavarta, azt nem törölték el, hogy aki cégnek számláz, az nem tud katás lenni, tehát az megmaradt.
Igen. Hát ugye még rengeteg kérdés van ilyen egyéni a kedves hallgatóktól. Az egyik, ami többször felmerült, hogy oké, akkor ezt most nem egészen értik, hogy volt egy 100 000 plusz áfa, azaz 127 000-es számla, most meg 100 000 alanyi adómentes, akkor mi lesz a 27 000-rel?
Ezzel egy újabb széles kaput tártunk ki. Ez megint egy olyan kérdés, ami sokszor felmerül. Ennek a legismertebb esete az, amikor a lakásáfát vitték le 5%-ra, és akkor az lett végül is az általános megegyezés, és most nem vagyok benne teljesen biztos, hogy milyen bírói fórumokat járt el, de az az egyértelmű szakmai álláspont, hogy ez attól függ, hogy a felek miben állapodtak meg. Ha én abban állapodok meg, hogy 100 000 forint plusz áfáért csinálok meg valamit, akkor az egyébként sok év, most már talán évtizedes bírói gyakorlat az, hogy mi 100 000 forintban állapodtunk meg ha kell áfát fizetni, akkor annyiban. Egyébként ez a szerződésekben ilyen elég egyértelműen leszokták írni, hogy a 100 000 plusz áfa, ha van, amennyi van. Akkor a 27 000-et a szerződés szerint vissza kell fizetni. Ha abban állapodtam meg, hogy 100 000 forint mindennel együtt, amiért én dolgozom, akkor ha abban van áfa, az pej, ha nincs áfa, akkor jól jártam. Én, mint szolgáltató, akkor nem kell visszafizetni. És ha már itt a taxisok volt a példa, hogy a taxinál ott van egy fix tarifa, az a tarifa az annyi. Az, hogy ebből a taxis mennyit fizet adóba, az Ubernek, a bárkinek, a taxidrosztért, az ebben mind benne van. Tehát ott például nem jár vissza a pénz, hiszen ott az a tarifa, hogy ugye most 1100 forint, azt hiszem az alapdíj, az 1100 forint. ott nem jár vissza, akkor sem, ha ő történetesen visszakap ebből áfát.
Oké, stimmel. Hát gondolom lesz még itt azért értelmezési probléma, és kell szakértőhöz fordulni azoknak, akik ebben a cipőben járnak, de nagyjából átláttuk a helyzetet. Köszönjük szépen az információkat és a segítséget.
Nagyon szívesen. Köszönöm a lehetőséget.
Fischer Ádámmal beszélgettünk, köszönjük szépen, szép napot kívánunk. A Niveus együttműködő jogi partnere. Ő a 18 millió forintra emelt alanyi adómentességi határról volt szó.
Most pedig jön a napközi, aztán egy elég attraktív szám, majd végül, de nem utolsó sorban az óra zárásaként kis makrogazdasági körséta. Lesz miről beszélni, ennyit elárulhatok.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát nem fogunk unatkozni. Kamat döntések, GDP adatok sora várható. Vegyük is ezeket szépen sorba. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetőjével. Szervusz,
szia, jó reggelt! Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát itt van itt minden. Mivel kezdjük? Hazai helyzettel?
Hát rátok bízom. Igazából elég sűrű lesz.
Jó, kezdjük akkor itthon. Kezdjük itthon, és akkor majd innen megyünk.
Hát ugye alapvetően nálunk a két dologra kell majd figyelni, és ugyan, tehát így is mondhatom, hogy a nagyok azok GDP adatokat publikálnak, és a irányadó kamatszintről döntenek a héten. Ugye ezt nálunk a kedden dönt az MNB a kamatokról, és aztán szerdán érkezik a GDP adat. Ugye a kamat döntés az sima ügy, mert igazából elég gyenge a forint, ugye a decemberi infláció sem sikerült jól, és már ezek előtt is az MNB arra utalt, hogy egy darabig maradhat a kamat, és a legutóbbi interjújában Virág Barnabás monetáris politikáért felelős alelnök ezt nagyon expliciten megerősítette, úgyhogy igazából a nem túl nagy meglepetésre senki nem vár most változást az irányadó kamatszintben, aminek az értéke 6,5%. Igazából a kérdés az, hogy mi az, ami történhet mondjuk a következő az év végéig, vagy így mondjuk középtávon. Ugye a piac az hát mondjuk két kamatcsökkentést áraz az idei évre, ez nem olyan rég még csak egy volt, és akkor így, tehát hogy a piac még nem engedte el azt, hogy idén lehet kamatot csökkenteni. Ugye a elemzői konszenzus meg kifejezetten sokat, tehát 5,25%-os évvégi alapkamat szintet valószínűsít, ugye ez a Focus Economics-nek a konszenzus, ami 125 bázispontnyi vágás. Ehhez képest hát mi itt az OTP elemzési központjában hát így azzal kapcsolatban is van bennünk szkepszis, hogy egyáltalán hozzá lehet nyúlni a kamatokhoz, hiszen azt látjuk, hogy az infláció ebben az évben végig cél fölött van, ugye az árfolyam sokat gyengült, ennek a középtávú hatásai is emelik az inflációt, tehát hogy igazából azt gondoljuk, hogyha nem lesz olyan szempontból nagy változás a világban, hogy ez a káosz csökken, a tőlünk elvárt kockázati prémium mérséklődik, és a forint emiatt tud erősödni, akkor igazából hát mi azt gondoljuk, hogy marad ez a 6,5-es alapkamat az év végéig.
Itt már lehet hatása a Varga Mihálynak, mert ugye a meghallgatásán stabil forintot ígért, és hát a forint az mostanság nem éppen ezzel a szóval írható le.
Hát azt gondolom, hogy ugye ő egy üzenetet küldött, ami szerint én szerintem tök jó, mert egyébként hát hogy azért így visszatekintve sok kérdés van az elmúlt éveknek a gyengülő árfolyamával. Ugye azért ha körülnézünk a régióban, nem ez a tipikus kép, tehát hogy a cseh korona meg a zlotyi azért hosszú távon oldalaznak, vagy ilyen enyhe felértékelődési nyomással küzdenek, akkor a román lei az egy ideje az oda van szegezve ez alá, az öt alatti szint alá. Ugye a szerb dinár is teljesen fix, mit tudom én, az albán lek meg egy csomót erősödött az elmúlt két évben 20%-ot, tehát hogy látszik, hogy azért van más árfolyam politika is. És ugye azért, tehát én azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ezt sikerül is összehozni. És ilyen szempontból várja a piac azt, hogy azt hogy akkor Varga Mihály megérkezzen a jegybank elnöki székbe. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a stabilitás orientált a politikának az egyik.
Ez mikor lesz egyébként?
Márciusban.
Márciusban. Tehát erre a kamat döntése még semmiben formában nem lesz hatása az új jegybank vezetésnek. Gondolom a régi meg már nem akar nagyon mélyreható döntéseket hozni, akkor a tartás a legvalószínűbb, ugye?
Hát ugye ez a rosszabbik eset, a jobbik eset az, hogy nyilván van egy üzletmenet folytonosság, és a jelenlegi meg a leendő jegybanki vezetése az kommunikál egymással és a stábbal.
Okay. Hát ez lenne jó ugye a piacoknak, de közben ugye kapjuk a GDP adatokat is, úgyhogy
igen, most
izgalmas.
Kiderül minden, hiába rimánkodtam, hogy termeljük a negyedik negyedévben a GDP-t, mindenki úgy ment szabadságra, mint a legalábbis Ausztria mögöttünk lenne, de majd most kiderül. Mit várunk?
Hát alapvetően mi arra számítunk, hogy így visszalendül a GDP a pozitív tartományba. Ugye itt van egy kis ilyen statisztikai hatás, hogy a negyedik negyed évhez képest kisebb lesz az agrárium súlya, ami azért hozzájárult a visszaeséshez. És igazából azt látjuk, hogy a legtöbb magas frekvenciás adat az hát továbbra sem, tehát hogy mondjuk az ipar nem szívderítő, de hogy alapvetően van egy kis javulás. Ugye az igazi nagy kérdés az, hogy a felhasználási oldalon mi történik a beruházással, mert a fogyasztás az egy ideje bővül egy ilyen 4% körüli ütemben, tehát a kiskereskedelmi forgalomra ránézünk, a fogyasztásra az év per év, vagy az ilyen negyed év per negyed év évesített dinamikákra, ezek ilyen 4% körüli fogyasztásbővülést mutatnak, és azt gondoljuk, hogy ez szinten marad, ha valami hasonlóra számítunk, de ugye a nagy kérdés az a beruházás, mert ha megnézzük, akkor igazából ugye a tavalyi második, harmadik, negyedéves recessziót a várakozásokhoz képesti alulteljesítést, mert mondjuk a általunk várt másfél-kettő helyett mondjuk inkább 0,5% lesz a tavalyi éves növekedés, vagy ha összehasonlítjuk a régióval Magyarországot, ahol egyértelmű az alulteljesítés, ezeknek ugyanaz az oka az, hogy van egy nagyon komoly, masszívan kétszámjegyű esés a beruházásokban. És hogy ez egyébként viszonylag ország specifikus, tehát hogy a régió legtöbb országában nem látunk ilyen mintát, és ennek ugye sok oka van, korábban nagyon támogatta a kormányzat meg az MNB a beruházást, ahogy a klíma változott, elkezdett esni, ugye kiestek az EU-s pénzek, nagyon komoly költségvetési igazításra került sor. Az a kérdés, hogy ez a beruházás esés az elkezdett csillapodni, mert egyébként, hát így mondom, hogy a gazdasági környezet, nem is drámaian javul, de azért a beruházás meghatározó tényezőkben, tehát mondjuk az ilyen növekedési kilátások, szabad kapacitások, akkor a különösen így a hazai fogyasztás által érintett szektorokban, akkor ha a lakáspiacot nézzük, a finanszírozás oldalról a reálkamatok mérséklődnek már, tehát igazából elkezdődött egy olyan folyamat, aminek a végeinek az kellene, hogy legyen, hogy a beruházások esése megáll, és aztán lassan átfordul, de hogy ezzel kapcsolatban van még kérdés. Minden esetre mi arra számítunk, hogy egy ilyen 0,5% körül év per év növekedést fogunk látni a szerdán megjelenő adatokban.
Oké, na hát zene füleinknek, legalább már nem recesszió. Menjünk át az eurozónába, ott is GDP adat van, és ez meg azért fontos, ugye, mert ezer szállal kötődik a magyar gazdaság az eurozóna, különösen ugye Németország gazdaságához, ott is lesz egyébként kamatdöntés is, szóval igazi nagy üzem van a jegybankoknál.
Így van, és itt ez minden szerdán jön. Ugye az eurozóna GDP-jéről azt kell tudni, hogy így, tehát hogy igazából ugye ez a háború, meg energiaválság háborúból egy ilyen nagyon törékeny féloldalas kilábalást látunk. Ugye ez földrajzilag is tök más, mert már nekünk fontosabb német ipari blokk a szenved, a mediterrán országok, akik nem használnak gázt, és egyébként élvezik azt, hogy az emberek többet költenek élményekre, nyaralásra, azok meg hasítanak. De, és egyébként meg így azt látjuk, hogy tehát van egy rendszerű fokozatos javulás, ezt tükrözik nagyjából ezek a hangulatindexek is. Ugye itt ami a Tehát ennek megfelelően így az éves dinamika, az, tehát az év per év az 0,9%-ra javulhat. Ugye a negyed év per negyed éves dinamika viszont biztos, hogy lassulni fog. Ugye a megelőző negyed évben 0,4%-kal bővült az eurózóna gazdaság, az egyébként óriási meglepetés volt, mert 0,2-t várt a piac, és még az is kérdéses volt. Ugye ebben voltak egyszeri hatások, lényegében két dolgot érdemes kiemelni, a Párizs olimpiát, meg azt, hogy az EU GDP, ami tehát ugye egy ilyen nagyon speciális állatfajta, az teljesen elrobban. Na most ezek a hatások nem lesznek, és igazából egy 0,1-es növekedést vár a piac, ami hát évesítve sincs fél százalék, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy ez az, amikor úgy elrobban az európai gazdaság. Minden esetre ez a fokozatos, lassú javulás, ami történik, és hogy ezt erősítheti meg a kijövő adat. Ugye a kamat döntést tekintve meg...
Hát ebből kell kiindulni a kamat döntésnél, hogy akkor most merre tovább európai gazdaság. Van, lassú feltápászkodásnak tűnik, amit produkál az európai gazdaság. Hát itt azért a kamatokkal rá lehetne egy kicsit segíteni. Kérdés, az EKB-nek ilyen egyszerű a döntése?
Hát nyilván nem egyébként, mert ugye a növekedés az eléggé rottyom van, tehát hogy így mondom, lehetne lényegesen combosabb is. Viszont a másik oldalon meg azért az a helyzet, hogy így az infláció átmenetileg ment csak le a célra, ugye a maginfláció még mindig fölötte van, a bérdinamika az ilyen 4-5%-os magasságban, ez egyszerűen túl magas a szolgáltatási infláció miatt, ami szintén egyébként 4%, és mivel a fogyasztói kosár közel fele, ugye egyelőre a jelenlegi szolgáltatási infláció az önmagában elég ahhoz, hogy cél fölött tartsa az inflációt, úgyhogy nem annyira könnyű a helyzet, és ezzel kapcsolatban csapongott is az LKB. Ugye volt, amikor az volt az üzenet, tehát a legutolsó kamatdöntés kommunikációja után tök sokat mentek fel az európai hosszúhozamok, mert az LKB elnöke végül is azt mondta, hogy persze, de hát a növekedés az más dolga, nekik az inflációra kell figyelni, és hát ott meg azért így nem egyértelmű a helyzet, most pedig Davosban azért felsorakozott az LKB kormányzó tanácsa amögé, hogy azért lehet itt csökkenteni a kamatokat. Úgyhogy hát az a helyzet, hogy szinte borítékolható most egy 25 pontos vágás. Igazából amire érdemes figyelni, és ami megrángathatja nagyon akár a dollár-euró árfolyamot, akár a kötvénypiacot Európában, az, hogy kommunikál-e az LKB valami egyértelműt a várható irányokra. Egyébként a piac 3 csökkentést áraz még biztosra, tehát hogy valaha azt mondhatjuk, hogy ilyen 2-25, jó esetben 2% környékére mehet le az irányadó kamatszint egyébként a várakozások szerint még az idén. De ugye a másik oldalról meg azért azt érdemes fejben tartani, hogy ehhez kell az, hogy lejöjjön a bérdinamika és enyhüljön az inflációs nyomás, mert az LKB arra számít, hogy a jelenleg 4-5%-os bérdinamika ilyen 2% környékére, vagy az alá megy le belátható időn belül. Uh-huh. Ez egy viszonylag komoly feltétel.
Okay. Meg az is fontos, hogy mi lesz Amerikában.
Bizony.
Ugye? Mr. Trump, Mr. President, többször is alacsony kamatokat ígért. Tehát akkor most hogy lesz? Mert ugye a várakozás meg az, hogy egyelőre nem változtat a Fed.
Jerome pedig azt mondta, hogy nem eszik olyan forrónak ását. Mr.
Hát
Trump.
Így van. Így van. Tehát, hogy nyilván az első dolog, amire nézni kell, az új elnök, tehát, hogy azt látjuk, hogy minden nap akár többször is tudja szívesíteni az életünket, tehát, hogy ő bármikor mondhat olyat, ami megrángatja a piacokat, azért láttunk már, tehát a vámokkal, vagy akár amikor a kiadás, jövőbeli kiadás csökkentésről beszélt, akkor az elég jól levitte a hosszúhozamokat. Tehát, hogy a legfontosabb dolog az új elnök. De ha a makrogazdasági eseményekről és adatokról beszélünk, akkor ugye a fő műsorszám az a kamatdöntés lesz, ahol igazából nem várhatunk csökkentésre, vagy hát nagy meglepetés lenne. Ugye igazából amit érdemes tudni, hogy az amerikai gazdaság tök jól megy, tehát a GDP adat a piaci várakozás szerint a negyedik negyedéves, ami szintén szerdán jön, az 2,6% lesz, az ugye egy évesített negyedéves adat, ugye az amerikai gazdaság egy jó ideje már ez a 2,5, inkább 3%-os ütemben bővül, viszonylag erős fogyasztással, és igazából egy a célhoz képest kellemetlenül magas inflációval, tehát igazából ilyen az év per év Core PC adat, ami szintén a héten jön a 30 csütörtökön, az 2,8% évesben, és igazából az évesített rövidbázis adatok jelenleg ennél is magasabb, inkább ilyen 3,5 körüli számokat mutattak az elmúlt időszakban. Tehát, hogy ezekre az adatokra érdemes figyelni, és hogy az erős növekedés, ez a feszes munkaerőpiac, viszonylag magas bérdinamika és fél fölé mutató inflációs folyamatok, ezek ugye, tehát hogy a Fed részéről többen megnyilvánultak azzal kapcsolatban, hogy egy ideig most így szenderre tehetik a kamatcsökkentést. A piac még nem adta fel, tehát hogy idénre egy jövőre két vágást még áraz, de hogy ugye így is valahol akkor arról beszélhetünk, hogy ilyen 3,5% körül stabilizálódna az amerikai rövid kamat, ami egyébként nyilván lényegesen magasabb annál is, mint amit mondjuk egy másfél éve gondolt.
Oké, hát látható a beszélgetés hosszából, hogy igazán eseménydús év lesz, vagy hét lesz.
Hét lesz, így
de
van.
De az év is eseménydús lesz, valami azt súgja. Köszönjük szépen, Gergő! Akkor ingújakat fel, és makrogazdasági elemzésre hajrá!
Így van, köszönjük. Jó
hetet mindenkinek. Köszi szépen. Tardos Gergellyel beszélgettünk, illetve ő mondta el, hogy érdemes kapaszkodni kamatdöntések és GDP adatok sora. Hazai, illetve európai, illetve amerikai kamatdöntés a legfontosabb információk a hétre.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Na, itt volt egy érdekes beszélgetés azzal kapcsolatban, amit felvetett Gabesz hallgató, mégpedig, hogy mi történik ugye az erdőben sétálás közben, és egy kedves hallgató megírta, és talán fontos mindenki számára, hogy a jobbra tartás gyalogosoknak nem szabály, szokás vagy illem sem írja elő. Ha valaki hétfő reggel arra ébred, hogy beírja a rádióba, hogy ő bizony nem tér ki, az is egy probléma. A helyzet az, hogy sajnos nem így van. A turista utakon, erdei sétányokon a jobbkész szabály és a jobbra tarts érvényesül. Tehát ez az alapszabály, és alapvetően a gyalogosnak van elsőbsége, ez is fontos, tehát ezt a biciklis társak figyelmébe ajánlom, hogyha olyan helyen cangáztok, ahol egyébként nem biciklis turista útvonal van, mindenképpen az van, az érvényesül, hogy első a gyalogos, a gyalogosok számára jobbra tarts, jobbkész szabály és balról előzés van. Ha valaki lassabban halad, érdemes félreállni és elengedni azokat, akik mögöttünk jönnek, főleg, hogyha sokan vannak
és
az erdőben.
Mi van akkor, hogyha futópályán mondják, hogy balról, jobbról, akkor most így lehet balról is?
Nem, balról.
De azt kell mondani? Balról?
Hát nézd, azt csak azért mondja, mert elterjedt, hogy jelezni akar hátulról, hogy ő jön, és mondja. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan hely van, de az egyik eklatáns példa erre, Szűke Pátrián, Velencei tó és környéke, ahol a tókör, úgynevezett tóbicikli körre sokan, amikor ilyen jó idő van, lemennek. Nagyon-nagyon fontos figyelni két dologra. Egy, a tókör nem minden része kizárólagos bicikliút. Vannak olyan részek, ahol igen, de nagyon sok rész nem. És azon kívül vannak olyan részek, amik összekötik ezt, és azok közös közlekedési utak, ahol gyalogosok, babakocsisok, kisgyeregesek, ezekkel a háromkerekűekkel, kutyások, stb. Ugyanúgy közlekednek. Tehát ott nem érdemes úgy hajtani, mint az állat, tesztoszteron túltengésbe, és megpróbálni lenyomni mindenkit, hogy 30 perc alatt sikerüljön a tókör. Mert ott mindenki közlekedik. Hogyha véletlenül egy kiskutya arrébb fut, egy kisgyerek valamit meglát, és arrébb fut, és elcsapod, miközben 35-tel hajtasz, azért, hogy meglegyen a 30 perc alatti tókör, akkor te vagy a hibás, és egy nagy butaságot csináltál. Tehát ott nem érdemes csengetni, mint az őrült messziről, és üvölteni, hogy balról, mert az nem helyes magatartás. A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan részek, ahol tök úgy néz ki, mintha az a bicikliút része lenne,
de
a településen nincsen járda. Tehát mindenki, aki ott közlekedik, idős, gyerek, bárki, ott fog menni, mert nem tud máshol. Ezt azért érdemes figyelembe venni, előre eltervezni, és ha már ilyen gyorsan cangázunk, és ekkora vehemenciával, akkor inkább az autóúton menjünk, mert ott sokkal egyszerűbben fogunk tudni haladni, és meg lesz a 30 perc alatti tókör. Köszönöm, hogy ventilálhattam, András.
Akkor Czoller Andi híreivel átventilálunk a következő körbe. Adóvilág rovatunkba, a közeli Horvátországba látogatunk.